Az előbb felolvasott ige szakaszból egy verset szeretnék kiemelni, a zsidókhoz írt levélnek 12. részéből a 15. verset. Ügyeljetek arra, hogy senki el ne hajoljon Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. A sok eső miatt tapasztalhattuk, hogy az idei évben mennyivel több munka adódott a kertben, a kert körül, akár hogyha arról van szó, hogy mennyiszer kellett az embernek füvet nyírnia, még a nyáron inkább korábban amiatt aggódott, hogy nehogy kiégjen a fű, vagy mennyiszer kellett a virágos kertjét kigyomlálnia, hogy valóban látódhassanak a virágok, a veteményes kertről már nem is beszélve. Sok energiát és időt emészt fel, hogy valóban az ember, amit eltervezett, azt úgy meg is tudja valósítani. És a szép kerthez sok munkára van szükség. Az előkészítésre, ültetésre, öntözés és gazolás sorolhatnánk. És ezt hányszor és hányszor kell megismételni a tavasztól egészen az őszig. És nem elég csupán elültetni azt a magot, amiből szeretnénk majd betakarítani a terményt, hanem azt tudni kell meg is őrizni, hogy valóban gyümölcsöt teremhessen, hogy valóban lehessen annak élvezni az áldását is. De a mai istentiszteletünk nem a kertészkedésről fog szólni, pontosabban nem a fizikai kertészkedésről, hanem, ahogyan ez az ige is mutatja, lelki értelemben szeretném, ha kicsit így bele is tekintenénk, hogy így mondjam, a saját magunk virágos kertjébe és annak az állapotába. Az ige arról beszél, hogy ezt a kertet milyen módon lehet tisztán tartani. Egy különösen veszélyes gyomnövényre hívja itt fel ez az igeverse figyelmünket. Nyilván a gyomnövényeket az ember a kertjében sem szereti, és a múltkor, ahogy gazoltunk az egyik gyülekezeti tagnál, az egyik kisfiú már olyan jártosan mondta nekem, hogy ez micsoda, milyen taréj, nem tudom, hogy én nem tudtam volna hogy a gyomnövények nevét felsorolni. És igen, fontos tudni, hogy mi az, amit ki kell húzni, és mi az, amit hagyni kell növekedni. Még akkor is, hogy nagyon hasonló egymáshoz. Az egyik az kártékony, a másik pedig hasznára van az embernek. És itt lelkileg is arról beszél ez az ige, hogy bizony vannak gyomnövények. És az egyik ilyen, amit itt kiemel, ez a keserűség. És azt szeretném, ha ezen a mai istentiszteletünkön megvizsgálnánk, hogy tulajdonképpen mi is a keserűség, honnan származik, hogyan kerülhet bele az ember életébe, milyen hatása van annak a mi életünkre, és hogyan lehet kiírtani, mert hát nincs a hasznunkra. Nézzük először, mi a keserűség? Hogyha az eredeti szöveget megnézzük, itt a görögben olyan szó található, amit még olyan szinonimákkal is szoktak fordítani, hogy keserű érzés, keménység, harag. A keserű ízt sem szeretjük fizikailag érezni. Szoktuk is mondani, hogy valami olyan keserű, mint az epe. És ugye rossz dolog valami keserűt lenyelni. És nem tartozik a kedvenc ízek közé, amire azt mondjuk, hogy anyu, miért főz ma, ha megkérdezik, akkor nem mondja azt a gyerek, hogy na valami jó keserűt, légy szíves, hanem valami finomat, valami édeset, vagy ugye általában ez szokott lenni a válasz. És még elképzelni is kellemetlen, vagy felidézni ezt az ízt. És a lelkünk is, hogyha át akarjuk erre ültetni, a lelkünknek is lehet úgymond ilyen íze, a lelkünknek is lehet ilyen állapota, hogy megkeseredik, hogy keserű gondolatok, érzések uralkodnak el rajta. Amikor nem találja az ember a békességet, nem találja akár a kiutat egy-egy problémájából. Megállapítható tehát, hogy a keserűség az lelkileg is, és fizikailag is egy kellemetlen dolog. És jó megtalálni azt, hogy honnan is származik, mert így lehet ellene védekezni. Így ki lehet küszöbölni, hogy ne kerüljön be az ember életébe. Honnan ered tehát a gyökere? Az ige egy növénynek a fejlődéséhez hasonlítja. Azt mondja, hogy ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűség gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Egy növénynek a fejlődéséhez hasonlítja, ami kis magformájában elültetődik, elhullik, jó talajba hullik, kedvező körülmények között pedig szárba szökken, jó kis erős gyökérzetet ered, és aztán terjed tovább. És megmérgezi a környezetét, és ártalmas a környezetére. És a keserűségnek számtalan oka lehet, számtalan gyökere lehet, hogy így mondjam. Sokszor mások miatt érezzük magunkban. A bántások, a sértések miatt, a tudatos vagy tudattalan bántások miatt előjöhet bennünk ez az érzés. Vagy a saját mulasztásaink, bűneink, hibáink, nyomorúságaink miatt is lehetünk keserűek. Amiket nem tudunk túllendülni, amit nem tudunk feldolgozni, amit akár magunknak sem tudunk megbocsátani. De lehet érezni az elszalasztott lehetőségek miatt is, vagy mert az ember egész életében másokhoz hasonlítja magát. És másokhoz viszonyítva én soha nem leszek olyan jó, olyan szép, olyan okos, és ezért mindig keserű érzés van bennem. Vagy lehet amiatt is keserűség az életünkben, hogy hazugságokat igaznak hiszünk el, amiről már beszéltünk is. Hogy elhiszem azt, hogy értéktelen vagyok, hogy elhiszem azt, hogy semmire nem vagyok jó, hogy elhiszem azt, hogy engem nem lehet szeretni. Ezek mind olyan hazugságok, amiket ha igaznak fogadunk el magunkra, akkor az táplálja a keserűséget. Akkor az segíti, hogy ez fejlődni tudjon, hogy ez növekedni tudjon. Ráadásul azt is meg kell látni ezzel az érzéssel kapcsolatban, hogy igencsak csalóka. Észre se veszi az ember, és már is felnő. És ha valaki nem figyel kellőképpen, akkor már csak a következményeivel szembesülhet. És azok lehetnek a következményei, hogy az embernek elfordul a saját énképe. Hogy ha valaki megkeseredik, az egy idő után elkezdi másképp látni a környezetét. Ezek körül a gondolatok körül forog, hogy neki mennyi sértettsége, mennyi fájdalma, mennyi hiánya van, és csak így tudja szemlélni a körülötte levő világot. Ha valaki szól, az csak bántani akarhat, az csak rosszat akarhat, az már megint leszól engem, az már megint becsmérel, és sorolhatnám. Akkor elkezdi ilyen irreálisan szemlélni a saját maga környezetét. Saját magát, a létét, a helyét, a kapcsolatait. És nagyon későn lehet csak rádöbbenni, hogy miből is ered ez, hogy ennyire megromlott tulajdonképpen a viszony másokkal, abból az egy dologból, aminek a gyökerét ki kellett volna húzni, és kidobni, és hagyni, hogy elszáradjon. Abból az egy keserű gondolatból, aminek hagyott az ember teret az életében. És azért beszél, mint a levél szerzője erről ilyen egyértelműen, mert tudja, hogy ez a gondolat megkísérti a gyülekezetet. Tudja, hogy az üldözések között keresztény emberként nem könnyű kitartani. Könnyebb lenne azt mondani, hogy fordítsunk hátat az Istennek. És menjünk szépen vissza a vallásosságba, amikor ezért üldöznek, a felvállalt hitér és bizonságtételért. És azért mondja el ilyen egyértelműen, hogy ne hagyjátok, ne hajoljatok el az Isten kegyelmétől, mert akkor nem tud benneteket az Isten használni. Akkor nem tudjátok megélni azokat az áldásokat, és nem tudjátok betölteni azokat a feladatokat, amire az Isten titeket szánt. Olyan ez, mint amikor valaki megy a kocsijával, de behúzva felejti. Csak egy kicsit a kéziféket. Pont tegnap a kirándulás közben beszélgettünk erről, hogy volt-e már ilyen velem. Mondtam, hogy hát annyira nem, de egy ismerősöm mesélte, hogy neki bizony sikerült így mennie. És nem értette, hogy miért nem megy annyira az autó. Csak úgy az első kattanásig volt behúzva a kézifék. És aztán mikor rájött, hogy ja, hát ez a probléma, hogy mi is világított a műszerfalon, és kiengedte, akkor mintha a kocsi megtáltosodott volna hirtelennyében. És igen, ehhez lehet hasonlítani, hogy aki megkeseredik, az nem tud 100%-osan használható lenni az Isten kezében. Mert visszafogja ez a sok mérgező gondolat, indulat és érzés, Tehát nem tud úgy haladni az útján, amit az Isten szánt neki. És az ige arról beszél, hogy a keresztény ember az felszabadulhat. Az lehet szabad ezektől az érzésektől. Hogy a saját emberi igazságát és saját emberi szempontjai felválthatja, lecserélheti. Lecserélheti a Jézustól kapott igazsággal és a tőle kapott szempontokra. És ez a kulcsa a keserűség kiírtásának. Hogy hajlandó vagyok a saját igazamat, a saját nézőpontomat feláldozni, és azt mondani, hogy Istenem, vedd el ezt. És hadd lássam abból a szemszögből, ahonnan te látod az egészet. És mit lát az Isten? Hogy mindannyian bűnösök vagyunk. És igazság szerint mindannyian halált érdemelnénk. De jön az ő kegyelme. És azt mondja, hogy ezen keresztül látlak téged is jónak. És ezen keresztül látlak téged is igaznak. És ezen keresztül az én szempontomon és nézőpontomon keresztül tud te is másokat nem sértőnek, nem ellenségnek látni, hanem testvérnek. És amit két kézzel kapaszkodunk bele a régi sértődésekbe, sértettségekbe, veszteségekbe, azoknak az emlékébe, amíg nem vesztük észre, hogy ezek megmérgezik az életünket, addig nem tud rajtunk az Isten sem segíteni. Amíg mi nem akarunk ezekből szabadulni. Amíg mi nem vagyunk hajlandóak azt mondani, hogy jó, akkor kezdjük el a gazolást. Akkor lehet, hogy kellemetlen lesz, lehet, hogy fájdalmas lesz, sőt, lehet, hogy néhány virágot is kihúzunk vele, mert belekapaszkodott már, vagy elnyomta, de szükséges ahhoz, hogy tiszta lehessen egy földterület, és újra termő lehessen. És így van ez az ember lelkével is, hogy hagynia kell, hogyha akar megújulni. Ha akar újat kezdeni. És ez a kérdés számunkra is, hogy akarunk-e valóban megszabadulni a keserűségeinktől, vagy esetleg ezek éltetnek bennünket. Mert ha akarjuk, akkor közel kell maradnunk az Istenhez. Nem szabad elhajolnunk a kegyelmétől, mert ezzel a kegyelemmel lehet újat kezdeni, ahogyan itt is mondja, ügyeljetek arra, hogy ne hajoljatok el az Isten kegyelmétől. És miért fontos ennek a keserűségnek a kiírtása, ennek a gyomnövénynek a kipucolása? Mert károkat okoz. Ez egy olyan érzés, ami nem magánügy, hogy így mondjam, mert másokat is fertőz, mint amikor valaki nem gondozza rendesen a kertjét, és az ott lévő növények, azok elkezdenek tovább szaporodni. És a szomszédok mondjuk hiába tartják rendesen az ő kertjüket, de azt tapasztalják, hogy jön át a gaz. És én már megint kigazoltam, az enyém rendben van, de a fenébe is, a szomszéd is, ha kihúzkodna, akkor a mag nem repülne át, nem nőne itt is. Vagy akkor nem jönne a gyökereken keresztül. És igen, fertőz, tovább terjed. És ezért nagyon fontos felismerni, hogy károkat okoz. És a keserűség az tönkreteheti családoknak az életét, a családjainknak az életét. Megoszthatja a gyülekezetet, a testvéri közösséget. Lerombolhatja a saját bensünket, a saját énképünket, azt, amit az Isten értékesnek lát bennünk, azt tönkreteheti. És az Úr Jézus azért jött, hogy mindenféle megkötözöttségből megszabadítson bennünket. És hogy így mondjam, ebbe a csomagba benne van az is, hogy ő képes megszabadítani a keserűségtől. Úgyhogy merjük tőle kérni, mert erre is van hatalma, és ezt is meg tudja cselekedni a mi életünkben. Ne csak a virágos kertünkkel, meg a kertünkkel foglalkozunk szorgosan és kitartóan, hanem a belsőnkben is végezzük el időről időre ezt a körszemlét, és hagyjuk az Istennek, hogy kigyomlálja azt, ami nem odavaló. A gyomoknak nem kell bennünk gyökeret ereszteni, és érett magukat másoknak is továbbadni. Lehet idejében cselekedni, és lehet idejében kiírtani ezeket a dolgokat belőlünk. És hadd idézzek ezzel kapcsolatban egy számomra kedves dalt, ami pont erről szól, hogy lelkileg mit is jelent így kertészkedni. Nem fogom elénekelni, mert az rosszabb lenne. Feltört talaj, régóta parlagon, megkövült már, közöny az arcomon. Nincs bennem vágy, nem izzít szeretet. Nem éget a tűz, játszom a szerepet. Kiszáradt föld, régóta parlagon, esőre vár, könycsepp az arcomon. Ez sem segít, a felszínt éri csak. Törd meg szívem, szánts bennem új ugat. Szánsd fel, Uram, megkövült szívemet. Égessen a bűn, gyűlöljem lelkemet. Szánsd fel, Uram, megkövült szívemet. Előred nem rejtem el bűnömet. Te hoztál fény, nekem adtál életet. És mégis elszórom, tékozom az éveket. Ígéd, ha szól, a felszínt éri csak. Törd meg szívem, szánts bennem új ugat. Szánts fel, Uram, megkövült szívemet. Égessen a bűn, gyűlöljem lelkemet. Szánts fel, Uram, megkövült szívemet. Előled nem rejtem el bűnömet. Ne hagyd, hogy újra kőszívvel várjalak. Ne folytson félelem, adj rám csak szárnyakat. Öröm és tűz repítsen utadon. Kövessem lépted, szolgáljak szabadon. Szánsd fel, Uram, megkövül szívemet. Égessen a bűn, gyűlöljem lelkemet. Szánsd fel, Uram, megkövül szívemet. Előled nem rejtem el bűnömet. Tövis helyett teremjen méltuszág. Árassza életem szent ígéd illatát. Sok bűnbogáncs ne folytsa szívemet, halál helyett éledjen szeretet. Szántsd fel a szívemet. Így legyen. Amen.